Utolsó alkalommal vagyunk így együtt Biblia tanulmányozásra, és már otthon gondolkodtam, hogy mi a legalkalmasabb üzenet ilyenkor, és ez a bibliai ige jutott eszembe, ami Jézus ajkán hangzott el, ne félj, csak higgy. Mert ami életünknek a legnagyobb közellensége a félelem. És egyébként Jézus ezt, nem tudom, valaki emlékszik-e rá, hogy milyen körülmények között mondta, hogy ne félj, csak higgy. Egy apa ment hozzá, mert az egyetlen kislánya halálán volt, és abban reménykedett, hogy Jézus még segíthet, de közben ott a nagy tömeg volt együtt, és még egy másik beteg is Jézushoz folyamodott, és hátráltatta, hogy Jézus hiába indult el a házhoz, lassan haladt előre, és közben hírt kapott, hogy ne fárassza tovább a mestert, a kislánya meghalt. És Jézus abban a pillanatban szólt neki, ne félj, csak higgy. Hát ennél kritikusabb pillanatot elég nehéz elképzelni, mint mikor valaki hát rettegve félti a gyerekét, és azt gondolja, hogy a segítség közelében van, aztán kiderül, hogy mielőtt a segítség megérkeznék, meghal. És Jézus még egy ilyen végletes pillanatban is azt mondta, ne félj, csak higgy. Tehát a félelem még egy ilyen helyzetben is legyőzhető hitáltal. És ahogy mondtam, ez a mi életünknek a közellensége, a félelem, és vannak fokozatai is, és nem véletlenül van rá több szó, ugye beszélünk szorongásról. Az még nem is direkt félelem, de egy olyan belső feszültség. Aztán beszélünk aggódásról, ami már egy kicsit kifejezettebb. Aztán van a már kimondott félelem, és végül van a rettegés. Hát talán mindegyikünk átélt ennek mindegyik fokozatát, mert ezt az életet megúszni ennélkül meglehetősen nehéz. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy valóban mindannyiunkat állandóan fenyeget a félelem. És a félelem az nem csak rossz közérzetet jelent, hanem a félelem az még a fizikai egészségünket is pusztítja. És azon túl, hogy a fizikai egészségünket is rontja, elvon attól, hogy másokért pozitívan jót cselekedhessünk, sőt, még másokra is egy nyomott hangulatot áraszthat a mi aggodalmaskodásunk, félelmünk és szorongásunk. És megkérdezem, hogy hiszünk abban, hogy lehet ezt az életet végigélni félelem nélkül? Attól tartok, hogy félünk a félelemtől. Már előre félünk, hogy majd jönnek a szorongások, jönnek a félelmek, a rettegések, a bajok, hogy így mondjam, a még jelen nem lévő félelemtől már előre félünk, annyira át vagyunk itatva a félelemtől. És ha már a szenvedélybetegségekről van essen szó, emlékszem egyszer egy szenvedélybetegnek a családtagja azt mondta nekem, a félelem beleette magát az életembe, és azt hiszem soha se fog kimenni. Ugye ez nagyon, nagyon nagy gond tud lenni. És most hadd idézzem a szabadító Jézusnak a szavait, aki meg tud szabadítani minket a bűneinktől, a félelmeinktől is, hogy hányszor hangzott el ígéret erre vonatkozóan a száján. Például a búcsú beszédeiben ezt mondta a tanítványainak, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ugye ebben is ugyanaz van, hogy az a röviden a ne félj csak így, ugye? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Aztán ezt mondta nekik, békességet hagyok nektek, az én békességemet hagyom néktek. Aztán ismét más alkalommal azt mondta, hogy nyugalmat találtok a ti lelketeknek, ha engem követtek. És még ezt is mondta Jézus, hogy ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömem ti bennetek megmaradjon, és a ti örömetek beteljék. Mert ha valakinek békessége van, ha a lelke nyugalmat talál, akkor öröme is van. Ugye ez alapfeltétele az örömnek. És Jézus azt mondta, nem csak, hogy a félelemtől szabadítalak meg benneteket, és békességet adok nektek, hanem én azt akarom, hogy a ti örömetek állandósuljon, az én örömem állandósuljon bennetek, és a ti örömetek beteljesedjék. Hát ennyi ígéret alapján azt kell mondanunk, hogy Jézus szerint lehetséges félelem nélkül egy tartós örömben élni. de csak egy módon. Csak az Istenbe vetett hit által és mélységes bizalom által. Egyébként lehetetlen. Mert ugye ezt a József Attila költőnk írta le, de nagyon igaz, hogy ember szívébe nem illő nagy kínok késeivel játszom. Ez előbb vagy utóbb mindenkinek kijut. Ez sokáig az ember nem maradhat gondok és küzdelmek nélkül, mert ennek a földi életnek más a törvénye. És Jézus mégis azt mondta, hogy a nagyon, nagyon erős, nagyon megalapozott, és hogy így mondjam, állandóan gyakorolt hit által, lehetséges félelem nélkül derűsen és tartós, állandósult örömben élni. Mert ugye azt még egyszer mondom, hogy az tagadhatatlan, hogy a földi élet bőven ad okot a küzdelemre. Ugye Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelme jelenleg az az ős ellenség, ugye a sátán név azt jelenti, hogy ellenség. Pál apostol egyenesen így nevezi, hogy a világ istene. Hát elég félelmetes az uralma alatt élni, és ugye a Biblia szerint valóságosan létező lény, Jézus így jellemezte, azt mondta, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Micsoda kifejezés, emberölő volt kezdettől fogva, és ő a világ istene, és ő a világ fejedelme. És azt mondja, hazug és a hazugság atya, és nincs ő benne igazság. Ez az egyik legfélelmetesebb, amit Jézus róla mondott. Ugye a Jézus életében különösen feltűnően jelentkezett sátán és a démonai, mert ők is valóságosan léteznek. A hatalmuk különösen feltűnően jelentkezett, mert sátán féltette a hatalmát, tudta, hogy Jézusnak a megjelenése, tanításai és cselekedetei azok halálharangot jelentenek az ő földfeletti uralmát illetően, és csak idő kérdése, amikor teljesen elveszíti a földfeletti hatalmát. És sokszor az, aki Isten útjára akar lépni, és ebben benne van az is, hogy például valami szenvedély betegségből kilépni, sokszor az ellenség megpróbálja megfélemlíteni. És mikor éppen jó elhatározásokra jut, és éppen jót akar kezdeni, akkor nehezen engedi ki a keze közül, és megmutatja azt, hogy ő hatalom. De ezzel szemben is ott van az ígéret. Ne félj csak így, te ne félj csak így, mert teljesen megszabadulhatsz a félelemtől. És ugye azt is nagyon ismeretes dolog, hogy akik belekeverednek valami okkult vagy ezoterikus dologba, azoknál is, sátán még ha tudatlanul is, de a területére lépett, a sátán és a démonai megmutatják a hatalmukat, és sok félelmet keltő dologgal tudják az embert körülvenni. És ezek után arról szeretnék szólni, hogy a hit által az Isten milyen módon szabadít meg a legkülönbözőbb félelmektől, még akár az ilyen démoni rettentésektől is. Úgyhogy teljesen szabad lehet az ember. Egy bibliai igét idézek, a Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 7. versét. Ez nekem az életemben az egyik legkedvesebb ige, és olyan vezérige. Ez így hangzik: nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ezt még jobb így fordítani: nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és tiszta gondolkodásnak lelkét. Én említettem egyszer így, egy röviden, hogy én egy nagyon félénk kislány voltam. Kórosan, betegesen félénk. És ezért ez az ige nekem mindig sokat mondott. És arra bíztatott, hogy a félelemtől teljesen meg kell szabadulni. Mert az Isten ezt mondja, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk. A Szentlélek, aki által az Isten velünk kapcsolatot tart, nem a félelemnek a lelke, hanem Isten erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét adta nekünk. Hadd kezdjem a végéről. A félelem felszámolásában legelőször is tiszta gondolkodásra van szükség. A Jóisten nem ilyen hangulati, érzelmi alapon akar megszabadítani minket a mi félelmeinktől. Mindig veszélyesnek látom azt, hogy a kereszténységről is úgy gondolkodunk, hogy ez ilyen hangulati, érzelmi dolog, és azt várjuk, hogy ilyen varázsszóra vagy valami varázspálcával megszabadít a félelmünktől. Nem, az Isten helyre akarja állítani a mi lelki-testi egészségünket, és meg akar tanítani minket arra, hogy hogyan lehet a félelmet felszámolni. És a legelső a tiszta gondolkodás. A tiszta gondolkodáson azt értem a félelemmel szemben, hogy az ember szembenéz a realitásokkal, felméri, igen, ekkora a veszély, ez a valóság, nem fél szembenézni a realitásokkal, nem fél szembenézni azzal, hogy igenis ilyen nehéz helyzetben vagyunk, igenis ilyen veszélyek fenyegetnek, szembenéz vele. De most jön a lényeg. A hit azt jelenti, hogy még egy realitással számol. Azzal a realitással számol, hogy az Isten létezik, a teremtő és fenntartó Isten, aki azt mondta, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, és hogy az Istennek betű szerint minden lehetséges és megoldhatatlan helyzet nincs, és legyőzhetetlen ellenség nincs, Sátán sem az, és akkor az ember ezzel a tiszta gondolkodással kezdi felszámolni a félelmet, és emlékezetébe idézi a Biblia sok-sok ígéretét, és ezért nagyon jó ezeket az ígéreteket megismerni, mert az ember felvonultatja őket a félelem ellen. Elmondok egy kis szemléltető történetet, lehet, hogy egy másik évben elmondtam, de talán nem mindenki hallotta, vagy az se baj, ha ismételjük. Olvastam valakiről, aki nagyon aggodalmaskodó volt, és különösen mindig a Sátán hatalmáról beszélt, és mindig olyan tehetetlennek, és mindig már előre elcsüggett, hogy hát ezzel szemben mit lehet tenni, semmit se lehet tenni. És egyszer a Jóisten neki egy álmot adott. Ugye olykor a Jóisten is ad álmot. Néha álom, úgy mondja a Biblia, nem sűrűn, de néha szól álom által is az emberhez. És a hölgy volt az illető, és álmában ő egy szobában volt, és ebbe a szobába, ugye tudjuk, álomban sok fantasztikus dolog történik, belépett egy idegen férfi, és ő iszonyatosan megijedt tőle. És így rászegezte a tekintetét, és így szinte megdermett a félelemtől, és ahogy így nézett rá, és a félelem nőtt benne, az az alak kezdett nőni, akkorára nőtt álmába, hogy a plafonig betöltötte a szobát. Tipikus példája volt álmában annak, hogy mikor az ember rászögezi magát, a tekintetét egy negatív dologra, egy félelmetes dologra, akkor az elkezd nőni, végül betölti az agyát és a rettegés az egész lényét. Álmában egyszer csak összeszedte magát, és azt mondta ennek az óriássá nőtt idegennek, Krisztus az én Uram, és én nem félek tőled. Álmában kezdett zsugorodni, kisebbedni ez az alak. Végül olyan kicsi lett, hogy az ajtó alja és a küszöb között kicsusszant a szobából. Hát ugye ilyen fantasztikum csak álomban történik természetesen, de nagyon jó példája volt annak, hogy az ember csak nézi, rátapad a tekintete a sok negatív dologra, és kezd benne a félelem teljesen szétfeszíti már és nőni, egyszer csak összeszedi magát, és azt mondja, de van még egy realitás. Az Isten, az ő mindenható hatalmával, a szeretetével, az ígéreteivel elkezdi ezeket szépen visszaidézni, és kezd szépen kisebbedni. Végül összezsugorodik, és kimegy a látóteréből az a félelmetes veszély és a félelmetes dolog. A második dolog, amivel a félelem ellen felléphetünk, ez a szeretet. És mit értünk szereteten? A Biblia szeretete nem egyszerűen érzelmet ért, hanem azt a gondolkodásmódot, amit az ember teljesen megtanul az Istentől, hogy nem önmagunknak élünk. Azért vagyunk ezen a földön, hogy adjunk, hogy szeressünk, hogy jót cselekedjünk. És ez már rögtön segít ez a gondolkodásmód abban, hogy az ember ne önmaga körül forogjon. Mert rettenetesen el lehet merülni abban, hogy elemezzük a saját érzelmeinket, elemezzük a saját bajainkat, és végül teljesen összeroskadunk alatta. De ha az embernek az életelvévé lesz a szeretet, nekem dolgom van ezen a világon, nekem feladataim vannak, én az én segítségemre emberek várnak, vagy az én kötelesség teljesítésemre. És hogyha az ember ezekre koncentrál, hogy tevékenység, jót cselekedni, az én kötelességeimet örömmel végezni emberek javára, akkor már az önmaga körül forgástól nagyon nagy mértékben megszabadult. És erőt ad neki az, hogy nekem tennem kell. Ez az élet azért van, hogy jót cselekedjünk. És ez is hatalmasat segít a félelmektől való szabadulásban. Azt mondja az ember, nem morfondírozunk. A morfondírozás, hogy leülök az ágyra, a bajaim közepette, és belemerülök ezeknek az elemzésébe, ez egy olyan jó kis örvény, ami engem szépen levisz a gödörfenekére. Nem, ehelyett azt mondom, munkára fel, hozzá kell fogni valami értelmes tevékenységhez. Mi jót cselekedhetek? Mi az, ami előre visz? Ez a szeretett gondolkozás módja. Ez megint csak nagyon sokat segít a félelmek ellen. És azt mondja, a harmadik erőnek lelkét adta nekünk. Ebből már jön az erő. Abból, hogy tisztán gondolkodom, rendbe hoztam a dolgokat, abból, hogy a szeretet cselekedetét keresem, és ezzel a gondolkozásmódba kapcsolok át, ha belecsúsztam abba, hogy magammal foglalkozzam, és egészségtelenül magammal foglalkozzam, és rögtön itt van az erő. És tudom, hogy az Isten nekem annyi fizikai és lelki erőt tud adni, amennyire szükségem van. Az ő tárház az kimeríthetetlen. És ezt én nagyon szeretném, ha ezt az igét megjegyeznénk. Nem félelem lelkét adott nekünk az Isten, hanem az a Szent Lélek, aki által Isten velünk kapcsolatot tart, ő minket tiszta gondolkodásra késztet, mert az egy hatalom. A tiszta gondolkozás az egy hatalom, az egy gyógyszer, és szeretetet adott nekünk, ami szintén gyógyszer és szabadulás az énünktől, ami mindig foglalkoztatna minket, és erőnek lelkét. Mert az Isten meg tudja a fizikai és a lelki erőnket újítani. De én szeretnék ezen túl egy kicsit egész konkrétan szólni a félelemnek a különböző fajtáiról is. Mondjuk a legtipikusabbakról, és hogy ezeket hogy próbáljuk legyőzni. A félelem egyik fajtája a betegségtől való félelem. Hát én nem tudom a jelenlévők között kinek mennyi fizikai betegsége van. Van, akinek még nincs is fizikai betegsége, de előre fél tőle. Rákos leszek. Ez lesz, az lesz. Ugye a képzelt betegség egy komoly betegség. És aki nagyon sokat aggódik, és fél a betegségtől, ettől is megbetegedhet. Tehát azt kell mondanom, hogy az az ember, aki Istenben hisz, az még a betegséggel szemben is bátor. És nem fél. És miért nem fél? Itt a Szentírásban ilyen ígéreteket találunk, azt mondja az Isten, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Tehát az Isten, aki a testünket alkotta, mindenféle betegségnek pontosan tudja a diagnózisát és a gyógyszerét is. És a Biblia azt mondja, beteg valaki? Hát hívja segítségül az Istent, mert mindenek előtt az ő kezébe tegye le azt a betegséget. És az Isten háromféleképpen segíthet. Ezt mindig nagyon jó megjegyezni. Segíthet úgy, és erre épp úgy van hatalma, mint a Biblia időkben, hogy egy pillanat alatt az isteni teremtő hatalommal meggyógyít. Testi és lelki betegségeknél meg tudja tenni. Tegnap elment a kis Anti barátunk közülünk, és talán ő gondolom, ő maga is szívesen elmondaná, de még egy nagyon jó dolgot hallottam tőle, amikor beszélgettünk tegnap este. Mondta nekem, hogy nagyon nehéz 3 éve volt, és nagyon megviselte őt valami, és hogy mennyire gyötrődött és tipródott belülről, és azt mondja, úgy rákaptam a cigarettázásra, hogy hihetetlen mennyiséget szívtam egy nap. És azt mondja, akkor valahogy úgy rádöbbentem, hogy ez mi és ez hova vezet. Azt mondja, azt hiszem, életemben akkor tudtam olyan teljes szívből őszintén imádkozni és kérni az Istentől, hogy segítsen. Azt mondta, ezután a pokoli erős dohányzás után egy pillanat alatt megszabadultam tőle. És nem is kívánom. Megszabadultam tőle. Úgy elvette a Jóisten tőlem, mintha nem is lett volna. És hányan tudnak hasonló tapasztalatot elmondani? Ilyentől is meg tud az Isten szabadítani. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. De ugyanúgy testi betegségektől is csak a közelmúltban én annyi embertől hallottam, hogy halálos betegsége volt, és még csak nem kapkodtak fűhöz, fához, hanem naponta többször buzgón imádkoztak. És hogy mint a Biblia időkben olyan gyógyulást ért meg. De nem minden esetben így segít Isten, és ezt nem lehet követelni, és nem lehet megrendelni. Van egy másik eszköze is az Istennek a gyógyításra. Ez az eszköz pedig az, hogy fokozatosan gyógyít meg, Ehhez felhasználhat embereket eszközül, megtaníthat egy helyesebb, egészségesebb gyógymódra, és természetes szereket megtaníthat rá. De az a lényeg, hogy ne essünk pánikba a betegségtől. A pánik a világon a legrosszabb dolog. Mikor az ember csak nézi, ez a sok rossz dolog, és leül a közepébe, és sírva fakad, és kétségbe esik. Nem, hanem én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Elmondok nektek a legkülönösebb esetet, amit életemben hallottam. Ehhez hasonlót nem is hallottam tényleg. Ezt egy idős asszonytól hallottam, fiatal asszony korában történt vele, hogy orbáncot kapott. Tudja valaki, mi az orbánc? Egy nagyon rettentő rossz betegség. De ő olyan súlyos orbáncot kapott, hogy az alsó lábszár olyan gyulladásba jött, hogy azt mondta, hogy neki úgy égett a lába, hogy egy lepedőt nem bírt a testén, semmit. 4 kicsi gyereke volt. Fiatal asszony volt, és azt mondja, elküldte az orvosa őt Szegedre, fölküldte Pestre, a legtudósabb orvosokhoz. Mindenféle gyógyszert próbáltak rajta, semmi nem segített. És ő nem sokkal ezelőtt a betegség előtt ismerte meg a Jóistent, és azt mondta, hogy elkezdett otthon már így imádkozni. Azt mondta, Istenem, senki nem tud rajtam segíteni. A híres klinikákon a tudós orvosok. Hát neked minden lehetséges. Itt van ez az én egyszerű falusi orvosom, aki azonban annyira jó akaratú is. Látszik rajta, hogy annyira bántja, hogy hiába küld engem bárhova, nem tud rajtam segíteni. És azzal a gyermeki hitével elkezdett így imádkozni, hogy Istenem, adj bölcsességet az én orvosomnak. Adj neki bölcsességet, hogy engem meg tudjon gyógyítani. És azt mondja, egyik reggel 6 órakor beállít neki az orvosa, és azt mondja, hoztam egy kenőcsöt, azt mondja, de csak egy négyzetcentiméteren próbáljuk ki, hogy nehogy ártson, és ha azt látjuk, hogy jó, akkor picit haladunk mindig előre. És a kenőcs jónak bizonyult, és mindig nagyobb területen kenték, és meggyógyult a lába. És akkor az orvos elmondta neki, hogy mi történt. Azt mondta, hogy amikor ha reggel 6 órakor megjelent, ő előző éjszaka álmában ennek az asszonynak a nyomorúságán gondolkozott. És szomorkodott rajta, hogy nem tud rajta segíteni. És álmában bement a patikába, és különböző szerekből kevert neki egy kenőcsöt. És fölébredt. És azt mondja, vissza tudott emlékezni, hogy milyen anyagokból keverte neki a kenőcsöt. És olyan hatása alatt volt ennek az álomnak, bár azt mondta, hogy az ő orvosi logikája szerint ő nem tudta, hogy ezek segítene, nem tudta követni, de annyira emlékezett rá, hogy álmában, ott a patikában mikből keverte össze neki, hogy hajnalán bement a patikába, és az álmában keverést megcsinálta a valóságban. És ezért ment olyan óvatosan oda, hogy először csak egy négyzetcentiméter, mindig több, és azt mondta ez az asszony nekem, hogy azt mondja, hát az Isten nem szó szerint hallgatta meg az imádságomat, hogy adj az én orvosomnak bölcsességet, hogy engem meg tudjon gyógyítani. De hát Isten így is gyógyíthat. És van egy harmadik eset. Ez a harmadik eset pedig az, hogy az Isten nem gyógyít meg. Ne talán halállal végződik az eset. De ha valaki buzgón imádkozott, akkor a jó Isten ezt olyan úgy fogja jóra fordítani, hogy neki hihetetlen erőt ad, hihetetlen lelki tisztulást és lelki gyógyulást ad a betegség alatt, és békességgel és győzelmesen fog meghalni. Én ezt nem a levegőbe mondom, én ilyet gyakorlati tapasztalatban sokszor láttam, én kívülről borzadva néztem is, bár őszintén hiszek az Istenben, de még az én fejemben is megfordult, hogy hát Istenem, imádságban rád bíztunk, és mégsem gyógyul meg, és hát milyen félelmetes, hogy mondjuk átmegy egy rákbetegségnek a legutolsó fázisán is, és ehelyett pontosan azt láttam, hogy elállt a szemem szám, azt láttam, hogy ő hihetetlen lelki erőt kap, tisztán látást lát, rendezi a dolgait, nincsenek elviselhetetlen fájdalmai, hálás az Istennek mindenért, zúgolódásnak, kétségbeesésnek nyoma nincs benne, és végül egy megtisztult lélekkel, megbékélten, határtalan bízva Jóistennel szépen elalszik és befejezi az életét. Tehát ne féljünk, Isten háromféleképpen hallgathat meg. Bibliai csodát tesz, teremtő hatalom egy perc alatt meggyógyít, fokozatosan gyógyít meg, de ott van az ő gyógyító hatalma, és a harmadik dolog, hogy nem gyógyulunk meg, de meghalunk, de De az Isten erőt ad, lépésről lépésre segít a betegség hordozásában, lelki tisztulást ad, békességet ad, az örök élet reménységét adja, a bizonyosságot, hogy Isten elfogadod, a feltámadás, az igazak feltámadásában való részesülés boldog reménységét, és békességgel tudja letenni minden gondját. Tehát egy hívő ember a betegségtől sem fél. Van egy bibliai ige a 31. Zsoltárban, életem ideje kezedben van. Mikor az ember idősödik, ugye én sem tartozom már a fiatalok közé, néha az embernek úgy átfut az agyán, vajon hogy is fogok meghalni, vajon lesz egy kínos, nehéz öregség, ugye lát az ember ilyeneket, nem tud az ember dolgozni, mások gondozására szorul. Én sohasem engedem meg, hogy ezek a gondolatok foglalkoztassanak. Nem. Életem ideje kezedben, hát ez nem az én gondom. Ha az Istenre bízzük az életünket, efelől legyünk nyugodtak, végezzük a ma kötelességét hűséggel, és 5 percet se töltsünk azzal, hogy ezen aggodalmaskodunk. Hát aki, ugye Dávid hogy imádkozott, azt mondta Istennek, vénsége mégis megőszülése, míg se hagyja el engem. Hát ezt az Isten az imádságot meghallgatja, ezen nincs mit aggodalmaskodni. Aztán menjünk tovább. Az anyagi gondok. Hát azért az anyagi gondok elég nagy közellenség néha, amikor elkapnak. De az én édesanyámnak a mondása, az nekem mindig a fülemben van. Azt mondta, gyerekek, a pénz az utolsó dolog, amiért izgulni érdemes. Lehet, hogy ezt is mondtam máskor. Mert itt még az Istennek szíveket se kell átformálni meg. Szóval nem ilyen nehéz dolgok vannak. Ezt ő könnyen összeszervezi, hogy ez megoldódjon. De hogy itt se csak a levegőbe beszéljek, megint hadd mondjak gyakorlati tapasztalatot. Ez egészen friss. Most mielőtt ide jöttünk a táborba, hát ugye az ördög is szereti halmozni a dolgokat, én most szinte egyik táborból a másikba megyek, hát már egy előző táborba voltam, már oda telefonált, aki ott gondosíselt a dolgainkról, hogy hát a kazán fölfort is, hát most leállították, de hazamegyek, nem lesz meleg víz, és hát ezt itt gyorsan valamit tenni kell. Mi történik rá? Hát ezt kellett ugye ezt indítani, ugye mondanom se kell, hogy jó kis pénz. Utána elromlik az emelő szivattyú, ami ugye egy magasabbra a szennyvíz csatornába fölviszi, az is totál szétmegy. Ugye ez se olyan dolog, amivel várni lehet, megint gyerünk a szerelők, hát ki sem mondom, hogy mennyi összegre jön össze egyszerre minden, még ott a füvet is le kellett kaszáltatni, még valami jött, na kész vagyunk. Számolgattam, mondom, még, hát azért nem akarok hitelt kérni, hogy még a saját nyaralásunkat se tudom kifizetni. Hát, hogy gondolkoztam, mi lesz most. Minden lemerült, hogy a nyáron óriási vendégjárás van nálam, és aztán ugye még ígértem, hogy egyes embereknek segítek a táborban, és az se könnyű, ugye most melyik alapítványhoz, vagy hova fogok menni összekoldulni, de én ilyenkor mindig hitben azt mondom, gyere csak, ez nem probléma. Tudom, hogy az Isten meg fog segíteni, és sikerül összeszedni a pénzt. És akkor, hát, mi történik? Most csak úgy nektek mondom, hogy egész gyakorlatilag, és milyen kicsinyhitű az ember. Én annyiszor tapasztaltam, hogy a jó Isten megsegít, de mégis átfutott az agyamon, hogy hát most már honnét tud a Jóisten segíteni? Hát itt most már sehonnét semmit nem várhatunk. Hát erre mi történik? Csak azért mondom nektek, hogy úgy gyakorlati tapasztalat. Voltak amerikai vendégeim egy pár napig, és hát nagyon kedves barátok, hát szó se róla, hogy én bármit elfogadjak, de nem kérdeztek meg engem. Reggel nyitom ki az áhítatos könyvet, miután ők elutaztak, és az áhítatos könyvbe beletettek egy $100. Tudták, hogy ott meg fogom találni, mert reggel kinyitjuk az áhítatos könyvet. Hát mondom, ez aztán eszembe nem jutott volna, hogy most nekik ilyen ötletük támad, hogy mielőtt elmennek nekem az áhítatos könyvbe, beletesznek egy $100. De ez nem elég. 2 nap múlva ott ugyanott lakik a gyülekezetünk egyik tagja, és hoz nekem egy kis borítékot, és rá van írva, hogy a vendéglátás. Azt mondja, nem mondhatom meg, hogy ki küldi. De valakit figyelte, hogy neked egész nyáron szálloda van, és egész nyáron egymásnak után jönnek a vendégek, és ezt küldi neked a vendéglátásra. És hiába kérdeztem, mondom, hogy olyan rossz érzésről, én nem tudom megköszönni. Azt mondja, nem, szigorúan titok, nem mondhatom meg. 30 000 forint volt benne. Látjátok, csak ezt példaként mondom nektek, hogy aki az Istenben bízik, lehetetlen, hogy az Isten ilyen jellegű gondokba magára hagyja. egész biztos, hogy akkor, amikor nem is gondolod, vagy nem is sejted, vagy már még hitetlenül átfut az agyadon, hogy na most már nem tudom elképzelni, milyen forrásból tud, ne félj a Jóisten találékonyságától, és hogy kiket indít, és hogyan indít, de egészen biztos, hogy megsegít. Aztán szeretném folytatni. Sokszor vagyunk így, hogy félünk a kudarctól, a sikertelenségtől, hogy egy munkát nem tudunk elvégezni. Érezzük, hogy fáradtak vagyunk, érezzük, ennyi az idő, el kell végezni. Hogy csinálom meg? Meghaladja a képességeimet. Azt olvassuk a Bibliában, valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől. És higgyétek el, hogy ez működik. Én is sokszor úgy vagyok erőmet meghaladó munkák előtt, és mindig az idő szorításában, és mindig azt, hogy a minőség nem lehet rosszabb. De el már az én erőmből biztos, hogy nem telik. De ha az ember a Jóistenhez fohászkodik, egyszerűen hihetetlen, gyorsan megvilágosodik az agya, átlátja a feladatot, gondolatai támadnak, gyorsabban tudja megcsinálni, mint máskor. Tehát én nagyon szeretnék mindenkit biztosítani, hogy ne engedjük át magunkat az ilyen félelmeknek, hanem jusson eszünkbe, nincs bölcsessége, kérje Istentől. Istentől kérhetünk találékonyságot, erőt. Úgy szeretem az Ószövetségben olvasni, hogy mikor a jeruzsálemi templomot építették, akkor Isten mondta, hogy én név szerint elhívtam ezt meg ezt, és azt mondja, adtam a szívébe bölcsességet, hogy tudja kigondolni, eltervezni, és tudja elkészíteni milyen fizikai munkákat is. Nehogy azt higgyük, hogy ez csak mondjuk prédikálásra, vagy könyvírásra, vagy ilyesmire vonatkozik, dehogy. A Bibliában olyat olvasunk, hogy József például gazdatiszt volt, de azt mondja, hogy az Úr vele volt mindenben, amit tett. És látták, hogy minden szerencsés, amire a kezét ráteszi. Dániel meg közigazgatásban dolgozott, és azt mondja, hogy látták, hogy az Isten lelke van vele, és semmi hibát nem lehet a munkájába találni. Tehát mindegy, hogy valaki milyen munkát végez, fizikai, szellemit, hétköznapit. Ha az Istent kéri, az Isten meg tudja menteni a kudarctól, meg tudja menteni attól, hogy beleroppanjon egy erejét, vagy az idejét, vagy a lehetőségeit meghaladó feladatba. Aztán sokszor nagyon rosszul esik, mikor embereknek az ellenségeskedésével találkozunk. Sátán óriási mester, hihetetlenül tud kavarni az emberek között, előítéleteket, ellenérzéseket támasztani, és úgy érzed, hogy benne van egy gubancba, amit te már kibubancolni se tudsz, és eloszlatni se tudsz dolgokat. És ilyenkor soha nem szabad kétségbe esni. Tudjuk, mi a legjobb gyógyszer? Az Istenre bízni, és arra nagyon vigyázni, hogy én meg ne keseredjek emberekre. Erre rettenetesen kell vigyázni. És Jézus megmondta, hogy ennek mi a legjobb gyógyszere. Azt mondta, imádkozzatok ellenségeitekért, azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. És ezt próbáljátok ki. Amíg nem tudok érte imádkozni, addig én bennem még neheztelés van, addig még bennem feszültség van. De amikor tudok azokért imádkozni, akik én velem rosszul bánnak és bántanak, abban a pillanatban a lelked már teljesen szabad. Már lepereg rólad. És tudod, hogy te nem tudod megoldani, és nyugodtan rábízod a Jóistenre. A 37. Zsoltárban olyan szépen mondja, hogy Isten felhozza a te igazságodat és a te jogodat, miként a delet. De ugye, hogy megy a dél is, ez szépen jön a világosság fölfelé, és egyszer csak dél van. És azt mondta, hogy Jóisten, így hozza a napvilágra a te igazságodat, és te maradj békén is, maradj nyugodtan. Aztán az egyik legrosszabb, amikor önmagunktól félünk. Magunktól félünk, hogy jaj, nekem majd megint milyen gondolatok jönnek. És hogy én magamba fogok itt össze-vissza omlani, és nem tudom magamat rendbe tenni. Megint csak azt tudom mondani, hogy a Jóisten ebben is készségesen segít. Csak ne essünk pánikba, hanem kezdjük el a tiszta gondolkodást, kezdjünk a szeretetre hangolódni, és kezdjünk az Istentől erőt kérni. Én szeretnék most nektek egy énekből idézni, ezt én egy nagyon, nagyon szép éneknek tartom. Remélem már lesz énekes könyvkiadás, mert nagyon érdemes egy énekes könyvet, még ha nem is tudjuk mindet énekelni, de sokszor a szövege is annyira bátorítóak. Ez az ének az én ebben az általunk egyébként használt énekeskönyvben, a 254-es. És ebből hadd olvassak nektek egy-két verset. Hogy lehet imádkozni a Jóisten? Mert ezek az énekek többnyire imádságok is. Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek. Szívemben hiúság, s gőg, hogyha kél. S ha bennem vágyak és ábrándok kelnek, melyektől lelkem is rettegve fél. Ó, segíts akkor, hogy magamba szállva megtérjek te hozzád, irgalmat várva. Aztán így egy másik versszak. Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek, hazugság lelke, ha tőrébe készt, álnokság öltönyét felvenni féljek, mert az csak bajt hoz rám, s bűnbe esnék. Királyom, mesterem, maradj mellettem, taníts meg küzdeni, ne hagyj elesnem. Aztán még egy versszak. Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek, mert bűnös voltomat látom csupán. Hogyha a kételj mar, reszketek, félek, s erőtlen szárny szegett az én imám. Ha ajkam néma is, hallgass meg engem, Jézusom megmentőm, ne hagyj elesnem. Közel állnak hozzánk ezek a versek, ugye? Ezek mind arról szólnak, mikor az ember önmagától fél, és önmagával van a legnagyobb baja. De az Istenhez ezzel szemben is lehet segítségért folyamodni. Aztán van olyan, amikor démoni támadástól félünk. Így szeretném mindenkit bíztatni, hogy nem kell nekünk sokat foglalkozni a sátán meg a démonok hatalmával, annál többet, hogy az Istenben bízunk, és őt segítségül hívjuk. Nem némelyektől hall az ember ilyen rossz tanácsot, hogy majd mondd azt, hogy távozz tőlem, sátán. Hát a te szavadra nem fog hallgatni. Nem kell szóba állni, nem szabad szóba állni vele, hanem ehelyett csak az Istenhez fogadkozni. Istenem, szabadíts meg az én ellenségemtől. Hát a mi atyánknak az utolsó kérése, hogy is hangzik, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Érdekes, hogy ezt minden nap kéne imádkozni, mert ez egy napra szóló imádság, de mi erről szeretünk elfeledkezni. Hát tanuljuk meg végre Jézustól, és akkor nekünk nem sok dolgunk lesz a gonosszal, hogyha már a napot azzal kezdjük, hogy Istennek azt mondjuk, hogy Istenem, óvd meg engem a kísértések helyzetétől, úgy vezess engem, hogy ne jussak kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól. Aztán te csak maradj az Isten közelébe, nem kell az ellenséggel hadakoznod. Jézus ezt jelképesen úgy is mondta, hogy igaz, hogy erős az ellenség, de ha nálánál erősebb bemegy, akkor megkötözi és lefegyverzi. Az Isten az az erősebb a gonosznál, aki őt megkötözi és lefegyverzi, és nem tud neked ártani, és visszatart téged. Olyan sok különös történetet hall emberektől az ember ezzel kapcsolatban is, hogy mennyire a Jóisten hatalmas, hogy megszabadítson az ilyenfajta támadásoktól is. Aztán nagyon sokszor félünk az emberek erőszakos cselekedeteitől, bűntényektől, emberi támadástól. Van, aki betörőktől fél, rossz akaratú emberektől fél. 91. Zsoltárban azt mondja Isten, hogy az ő angyalainak parancsolt felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe, és megőriznek téged minden utadban. Azt írja Dávid, mikor félnem kellene, és én bízom te benned. Gondoljunk arra, hogy mikor elfog egy ilyen pánik félelem valahol egy adott helyzetben, akkor mondjuk azt magunkban, na és nem hiszek az Istenben, és nem hiszek az Isten angyalai védelmében. Hát Istenem, hiszem, kérlek, légy itt, oltalmazd meg. Emlékszünk még arra az igére, amit mondtunk, hogy az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. És megkapjuk ezt a bátorságot, nagyon nehéz körülmények között is. Aztán nagyon sokan félnek az emberi történelemnek a végső kritikus időszakától. Vannak, akik tudnak róla, akik megismerték a Bibliából. És a Biblia megtanít minket a realitásokkal szembenézni, mert egy cseppet sem rejti el előlünk, és akik itt ma vannak, fiatalok különösen, de akár melyikünk itt, nem tudjuk, meddig tart, mert a Biblia szerint nagyon egyértelmű, hogy az emberi történelemnek a békifejleténél vagyunk, annak a küszöbén, És ugye Jézus ilyeneket mondott, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Jézus azt mondta, hogy lesznek éhségek, lesznek földindulások, és járványok mindenfelé. És mégis szabad ezeken időzni, és ezeken gondolkozni, és félni? De hogy szó se róla. Jézus csak annyit mondott, hogy ti imádkozzatok előre ezekért az időkért. És a Bibliában ott az ígéret, hogy az Isten pecsét, akiknek az Isten pecsétjét elnyeri, ez egy jelképes kifejezés a Bibliában, azokat az Isten oltalma őrzi ezekben a kritikus időkben. És milyen szeretettel mondta Jézus, a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Nem engedi egy kritikus pontontól, addig is őrzi őket, és a kritikus ponton megjelenik a szabadításukra. Tehát nem szabad ettől sem félni. És végezetül még arról szeretnék szólni, hogy egy valamire kell ügyelni. Mert ez az egész dolog, hogy ne félj, csak higgy, csak egy esetben működik. És egy más esetben pedig biztosan nem működik. Hogyha mi nem ügyelünk arra, hogy a törvényszegéseinket, a bűneinket, a hibáinkat Istennel rendezzük, akkor nem működik ez a dolog. Mert mikor ott vagyunk a bajban, és fohászkodni kellene Istenhez, akkor vádol minket a lelkiismeretünk, akkor tudjuk, hogy nem rendeztünk el dolgokat Istennel, és egyszerűen méltatlanok vagyunk, és félünk az Istenhez fordulni. Tehát ez, hogy ne félj, csak higgy, ez akkor működik, ha az ember napi rendszerességgel, és nagy érzékenységgel és lelkiismeretességgel vigyáz arra, hogy minden szeretetlenséget, minden igazságtalanságot, akár szóban, akár cselekedetben, akár gondolatban elkövetett hibát, azonnal a Jóisten bocsánatát kérje, és ugyanúgy emberekkel is rendezze. Mert ezt is megmondta Jézus az írásban, ha nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeiket, nektek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Tehát, ha nem is vagyunk messze, nem vagyunk tökéletesek, és ha tegnap vagy pár órával előbb hibáztam is, de azt én az Istennel azonnal megvántam, és azonnal vele igyekeztem rendezni, akkor az ember mégis tud folyamodni az Istenhez segítségért. De ha ezekben a dolgokban hanyagok vagyunk, ha, hogy így mondjam, begyepesedik az út Isten között és közöttünk, ha nem gyakoroljuk az ő segítségül hívását, sőt, most már tőle félünk, félünk imádkozni, mert nyomja a lelkiismeretünket sok minden, akkor ez nem fog működni. De ha erre az egyre nagyon vigyázunk, hogy én mindent azonnal rendezek, az értünk meghalt, és értünk szószóló, ami bűnbánatunkat közvetítő, ami imádságainkat képviselők Jézus Krisztussal az atyánál. Ha erre mi vigyázunk, és a mi utunk mindig nyitva van, és mindig bejárásunk van, így mondja a Biblia, ez egy olyan gyönyörű kifejezés, bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Ha erre vigyázunk, hogy ez a bejárás, ez meg, és mi gyakoroljuk, és mi ezen az úton, mi állandóan az Isten segítségül hívjuk kisebb, nagyobb gondjainkhoz, mindenhez, akkor igenis lehet félelemmentesen élni. Úgyhogy ne félj csak így. Úgyhogy, jön ugyan a félelmetes helyzet, de mi elővesszük a tiszta gondolkozást, ráhangolódunk a szeretet gondolkozás módjára, nem gubancolódunk bele önmagunkba, nem esünk pánikba, és kérjük az Istentől a szükséges erőt és segítséget. És még egyszer mondom, hogy Jézus azt mondta, komolyan kell vennünk a szavát, azt mondta nektek, nyugalmat találtok a ti lelketeknek, békességet hagyok nektek. Azt mondta, hogy azért beszéltem ezeket nektek, hogy a ti örömetek megmaradjon, tartósan megmaradjon, és a ti örömetek beteljék, a küzdelmek közepette is. És befejezésül én két igét szeretnék idézni. Az egyiket a 112. Zsoltár 7. versét csak így fejből idézem, és kívánom, hogy ez mindegyikünkön beteljesedjék. Azt mondja az igaz emberről, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Elmondom még egyszer. Az igaz ember, akinek ez a bejárása van az Isten kegyelméhez, aki vigyáz arra, hogy őt rendezetlen bűn ne terhelje. Azt mondja, szíve erős, az Úrban bizakodó. Semmi rossz hírtől nem fél. Nem tudja leteríteni. És utoljára még a 121. Zsoltárt szeretném elolvasni. Figyeljük meg, hogy milyen gyönyörű hasonlatokat tartalmaz ez a Zsoltár, és milyen erős ígéreteket. Így olvasom a 121. Zsoltárból. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Először végigolvasom, jó, és utána egy rövid, egy-egy gondolattal végighaladok rajtam. Tehát szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az eredeti szövegben ez itt egy kérdés. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad, és nem alszik az Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged sem, éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Csak néhány gondolat erejéig, hadd fűzzem hozzá. Azt mondja az első, az ember, ez a hívő ember is így van, hogy első persze azért meglegyinti a félelem, és akkor ilyen tanástalanul körbenéz, és azt mondja, szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem, mintha azt mondaná, vajon Istenem most is fog segíteni, ezért azért ne essünk kétségbe, mindenkit meglegyint először a félelem, meglegyint először a bizonytalanság, esetleg a kétségbeesés, csak hogy nem szabad itt megállni. Mert a Zsoltáros rögtön felel magának, azonnal felel magának, és hogy felel saját magának? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Van ennél nagyobb segítség? Van ennél hatalmasabb segítő? Ha az ember azonnal összeszedi magát, és hogyha először kétségbe esetten is azt mondja, hogy fogok kikerülni ebből a helyzetből, honnét várhatok én segítséget? A következő percben már helyreigazítja saját magát, és azt mondja, az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. És utána így folytatja tovább, nem engedi, hogy lábad inogjon, nem úgy elessél. Ha te azonnal a hit álláspontjára helyezked el, és azonnal segítségül hívod őt, még csak azt se engedi meg, hogy a lábad inogjon, nem azt, hogy elterüljél és elessél. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Még egyszer elmondja, nem szunnyad, és nem alszik az Izrael őrizője. Nincsen olyan, amikor az Isten nem figyel. Nincsen olyan, amikor nincsen, nem készséges, hogy neked segítsen. És utána így mondja, az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nekem ez a hasonlat rendkívül tetszik. Árnyékot lehet látni, de az árnyék egyértelműen kísér. Ha te a világosságban vagy a napfényen, vagy az árnyék ott van melletted. Az árnyék állandóan láthatatlanul kísér. Így kísér az Isten láthatatlan jelenlétes gondviselés. Ő nem szunnyad és nem alszik el, és még azt is mondja, árnyékod a jobb kezed föl, még fokozza a dolgot. Mindig jobb kéz felől van, azonnal megtalálod, és azonnal láthatóan is megnyilatkozik és cselekszik. És utána így mondja, hogy semmi baj nem érhet téged, nappal a nap meg nem szúr sem, éjjel a hold, se nappal, se éjjel, nem vagy te elveszve vagy veszélyben, és utána jön két ígéret, és ez roppant értékes ígéret. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Én sokszor láttam, hogy ezt a Zsoltárt emberek szeretik idézni az utolsó verset, hogy megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet. És valljuk meg őszintén, többet imádkozunk a fizikai oltalomért, mint a lelkiért. De ez a Zsoltáros nem véti el. Elsőre a nagyobb ígéretet mondja, sokkal nagyobb, mint a fizikai oltalom. Azt mondja, az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Van ennél nagyobb ígéret? Isten meg tudja őrizni a mi lelkünket a gonosztól, minden gonosztól meg tudja őrizni. Ez az első hatalmas ígéret. Utána azt mondja, a fizikai biztonságodra is tud vigyázni, megőrzi a te ki- és bemeneteledet. Mostantól fogva mindörökké. Attól kezdve, hogy rábízod magadat, ha csak te el nem engeded a kezét, az ő hűsége örök, mostantól fogva mindörökké, ahogy rábízod magadat. Ebben nyugodt lehetsz. És kedves táborozók, én ezzel az üzenettel szeretnék mindenkitől búcsúzni. Ne éljen bennünk ez a gondolat, hogy az élet örökös vergődés, ne éljen bennünk az a gondolat, hogy ez törvényszerű, hogy időnként mi a gödörfenekén vagyunk, hanem abban a hitben éljünk, hogy lehet félelem nélkül élni, lehet győzelemről győzelemre lőtni, lehet, hogy a Krisztus öröme megmaradjon bennünk, és a mi örömünk beteljék. Az egész azon múlik, hogy gyakoroljuk ezt, ne félj csak így. Meglegyint a félelem, elkap a kétségbeesés, de a következő percben elővesszük a tiszta gondolkozást, elővesszük a szeretetű gondolkozásmódját, kérjük az Istentől az erőt, mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és tiszta gondolkodásnak a lelkét. És miért aggodalmaskodjunk ilyen ígéret mellett? Megőrzi az Úr a te lelkedet minden gonosztól, megőrzi, és megőrzi a te ki- és bemeneteledet mostantól fogva mindörökké. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. Elénekeltük ennek az éneknek a bátorító sorait, de sokszor félünk önmagunktól, tudjuk, hogy a kicsiny hitűségünk olyan határtalan. Mikor így halljuk, akkor lelkesedünk és bizakodunk, aztán mikor jönnek a nehézségek, akkor pillanatok alatt elengedjük a te kezedet, és jönnek a régi reflexek, hogy magunkba roskadunk, kesergünk, egyre mélyebbre gubancolódunk bele a kétségbeesésbe. Urunk, ezért most hadd kérjünk téged, taníts meg hinni. Taníts meg a félelem ellen küzdeni a benned való teljes bizalommal. Segíts téged mindannyiunknak olyan mélyen megismerni is, annyira bizonyossá rendíthetetlenné tedd a mi bizalmunkat a te létezésedben, a te mindenható hatalmadban, és a te erkölcsileg tökéletes jellemedben, a te rendíthetetlen hűségedben és irgalmasságodban, hogy ez semmi, de senki bennünk megingatni ne tudja. Add, Urunk, hogy nekünk egy bejárásunk legyen a te kegyelmedhez, hogy nekünk ez az út mindig nyitva legyen, hogy mi soha ne felejtsük el, hogy te, mint az árnyék kísérsz minket a te szereteteddel, és mindig jobb kezünk felül vagy, amikor segítségül hívunk. Kérünk, add, hogy felszabadult öröm jellemezzen minket, és derült örömet és bátorságot tudjunk önteni másokba is. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk ezen az egész napon, és add, hogy bátorsággal kezdjük majd a régi helyen, a régi körülmények között az életünket újra. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.